Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus megjelent a 11-nek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és ők meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, fölvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az örömhírt. Az Úr együtt munkálkodott velük, s az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Ezek az evangélium igéi. Nagyon szépek és hallatlanul sokat mondóak voltak a szentírási szakaszok, az olvasmány és a szentlecke, hogy kibontották a mai ünnepet, és közben mondhatnánk azt, hogyha egyetlen mondatba kéne sűríteni a keresztény ember hitvallását Jézusra vonatkozóan, az így szólna: meghalt, de föltámadt. De a mai ünnepen itt van ez a fontos lépés még, hogy meghalt, föltámadt és fölvétetett a mennybe, és ott ül a mindenható mennyei atya jobbján. Tehát akkor így szól a legegyszerűbb hitvallásunk, egy kicsit kibővítve, és miért akarom ezt mondani? Azért, mert szeretjük úgy értelmezni Krisztus föltámadását és mennybevételét, hogy ez végérvényesen Istennek a győzelme, hogy ez a jó győzelme a rossz fölött, az élet győzelme a halál fölött, hogy nem egyszerűen csak a föltámadás teszi le a pontot, hanem a mennybevétel, mert onnantól kezdve egészen nyilvánvaló és világos, hogy ki Jézus, hogy hova tartozik, hogy ott van a mennyei atya jobbján. És közben pedig a mi ránk eső rész mi, hogy ez a Jézus küldetést ad nekünk, és azt mondja, hogy ha mi hozzátartozunk, akkor jelek fognak bennünket kísérni. Itt felsorolja a jeleket. Ugye egész, hát kicsit olyan ijesztő és nehezen megragadható, hogy ördögöket fogunk kiűzni, hogy kígyókat vehetünk a kezünkbe, hogy mérget ihatunk és nem árt nekünk, hogy újfajta nyelveken tudunk beszélni, hogy a betegségeket képesek vagyunk meggyógyítani. Tehát lehet egy picit azért, hogy inunkba száll a bátorságunk, hogy hol vannak nálunk ezek a jelek. Erről szeretnék beszélni, és ha ezt egyetlen mondatba sűríteném, azt mondanám, hogy azzal, hogy Jézus fölvétetett a mennybe, nem egyszerűen csak a jó győzött a rossz fölött, nem egyszerűen csak az élet a halál fölött, Jézus győzött. Az nem pont ugyanaz, mint a jónak, vagy az életnek a győzelme. Jézus győzött. Jézus a leghatalmasabb, és mi ehhez a Jézushoz tartozunk, és ebből mi következik? Hogy a rosszhoz fűződő viszonyunk végérvényesen megváltozott. Nem megváltozik, vagy megváltozhat, megváltozott. Ha Jézus föltámadt és a mennyben van, megváltozott. És a jelek miről szólnak, mind az öt jel nagyon hangsúlyosan arról szól, és ezért is olyan meglepő, hogy a keresztény ember viszonya, a rosszhoz fűződő viszonya radikálisan megváltozik. Ezt szeretném nektek egy picit kibontani. Az első gondolat így szól, hogy ezért aztán Jézus nem azt mondja, mostantól kezdve a küldetésetek, harcoljatok a rosszal, ahol csak látjátok, pusztítsátok a rosszat, ahol csak fölüti a fejét, gyomláljátok a rosszat, amíg bele nem fáradtok. menjetek el az egész világra, minden embernek hirdessétek az örömhírt. Vagyis, hogy a rosszhoz fűződő viszony alapvető megváltozása az, hogy nem a rosszhoz fűződő viszony határoz meg bennünket, hogy ez mellékessé válik. Nehogy úgy vegyétek, hogy a szenvedést, a bűnt vagy a bajt most én lekicsinylem, hanem azt, hogy hova kerül a súlypont, hogy a szemléletmódunkat mi határozza meg. Az pedig nyilvánvaló, hogy annak az öröme, hogy meghalt, de föltámadt, és ott van a mennyei atya jobbján, és ez az örömhír bennünk van, és ez messze túlmutat azon, hogy azt gondoljuk, hogy az élet győzelme, vagy a jó diadala, vagy Istennek a földön való érvényre jutása a rossz legyőzésén keresztül jönne létre. Ez nem így van, mert Jézus a rosszat már legyőzte, ezért mondjuk azt, hogy Jézus erősebb minden rossznál, beleértve a kísértőt is, és az ember lehetősége a jóhoz fűződő kapcsolatának az elmélyítése. Második gondolat, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a küldetésünk nem a rosszal való harcból áll, hanem így is mondhatnám, hogy a keresztény ember valamiképpen a jónak a szerelmese. Lenyűgöz bennünket az a jó, ami körbevesz minket, és megnyithatjuk a szemünket akár tudatosan arra, hogy mi az a jó, ami ott van az embertársainkban, és ott van bennünk. És itt hagyd legyen egy rövidke fél mondatom, ez általában nagyon nehéz nekünk. És el is mondanám, hogy miért. Tudjuk, hogy miért. Azért, mert az ember mégiscsak egy nagyon hosszú teremtésnek a következtében van itt és most, és ez a nagyon hosszan elhúzódó folyamatos teremtettségünk mit jelent? Azt, hogy az ember túlélését mindig is nagyon segítette, ha arra figyeltünk, hogy mi a rossz, hogy hol a veszély, hol a fenyegetés, hogy hol a támadás, hogy hol van a baj, hol van a megpróbáltatás, hol van az ellenség, és amikor az ember az összes figyelmével itt van a rossznál, az miért éri meg nekünk? Mert segíti a túlélést. Ezért mi, ember elődeink, Ádámnak, Évának és mindenkinek az utódai, mi ebből az anyagból vagyunk gyúrva, ezért aztán az örökségünk többek között az, hogy állandóan a rossz lekössön bennünket, és arra figyeljünk, hogy hol a rossz és a veszély, és ki a rossz, és ki. Miért? Mert ez valamiféle emberi örökségünk, hogy sikerüljön túlélni. De azzal, hogy Jézus meghalt, de föltámadt, és fölment a mennybe, egyszer csak megkaptuk a keresztény örökségünket, ez pedig az, hogy nem vagyunk többé kiszolgáltatva az emberi természetünknek, hogy másnak se adjunk teret magunkban, mint a túlélési ösztönünknek. Ezért tehát a következő gondolatunk így szól, hogy az ember joggal és tudatosan válthat szemléletmódot és nézőpontot, amiben joggal tanulhatjuk meg napról napra azt, hogy a jóval törődjünk, a jóra figyeljünk, és valahogy annak a vonzásában töltsük az életünket, nem tagadva a rosszat. A következő, hogy így a bennünk lévő rosszhoz fűződő viszony is alapvetően megváltozik. Nézzük meg azokat a kultúrákat, ahol nem vallják azt, hogy Jézus a legnagyobb. És mit látunk? Hogy amikor az egyes ember fölismeri a magában lévő rosszat, vagy most így is mondhatnám egyszerűen valami bűnt követel, akkor mi marad az embernek Jézus nélkül? Nagyon sokaknak nem marad más, mint a szégyenkezés, az önsorsrontás, hogy belefulladjunk az önbüntetésbe, hogy ne találjuk meg annak a talaját, hogy hogyan volna lehetséges önmagunknak is akár megbocsájtani. Megrendítő azt látni, hogy az ember, aki őszintén kimondja azt, hogy a rossz néha erőt vesz rajtam, hogy hogyan vergődik ebben a rosszban, ha nincsen Jézus, aki azt mondja, én ezt pontosan tudom, és azért is jöttem, hogy elmondjam neked, hogy megbocsájtok. A saját bennünk élő rosszhoz fűződő viszony radikálisan megváltozik azáltal, hogy Jézus fölvétetik a mennybe. Ettől kezdve szabadok vagyunk arra nézve is, hogy elmondjuk, nem csináltam jól, hogy ezt elrontottam, hogy ezt nem így kellett, vagy az összes többi. Miért? Mert már még elővételezetten is ott van bennünk annak az öröme, hogy nem sokára már hallom is például azt, hogy a pap azt mondja, és én... föloldozlak téged bűneidtől, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És úgy megyek el gyónni, hogy előre tudom, hogy ez Istennek a válasza a bűnre. Ezért nem kell szégyenkeznem, nem kell magamat megvetnem, nem kell szemet szemér, fogat fogér elv alapján tönkretennem magam, és ezt nem is akarom folytatni. Tehát a bennünk élő rosszhoz fűződő viszony is radikálisan megváltozik. A következő, hogy akkor azt is megértjük, hogy azt a modellt, amit ma is nagyon sokan gondolnak, így egyébként keresztény emberként is, hogy végül is az élet nem más, mint jó és rossz, szakadatlan küzdelme és harca. Ez szörnyű. Szörnyű lenne ebben a modellben ragadni Krisztus föltámadás és mennybe menetele után. Szó sincs erről. Hát Jézus a gondolkozásunk teljes keretét megváltoztatta, mert azt mondta, van jó és van rossz, én aztán jobban is tudom, mint ti. És ebben is igaza van. Igen ám, de azzal, hogy föltámadtam és fölmentem a mennybe, mostantól kezdve az élet nem jó és rossz szakadatlan küzdelme, főleg annak a bizonytalanságában, hogy most a jó nyere vagy a rossz. Hát föltámadtam és fölmentem a mennybe. Ez a küzdelem már eldőlt. Nem csak a kimenetele dőlt el, ez a küzdelem lezáródott. Az ember nagy lehetősége, nem az, hogy valahogy egy végtelen szorongásban élje az életét, néha megkeseredve, megsavanyodva, megundorodva, vagy akárhogy, attól a rossztól, amivel találkozhatunk nap-nap után, hanem mi a lehetőségünk, hogy állandóan tudatosítjuk azt, hogy te ez a küzdelem már úgy fejeződött be, hogy Jézus győzött. És fölment a mennybe. Ezért én megerősítem a Jézushoz való tartozásom. Nincs is más dolgom. Ez a dolgom, és az összes többi ebből szépen ki fog bontakozni. A következő, hogy ebből az is következik, hogy a saját döntésünk jóról és rosszról sokkal nagyobb jelentőségűvé válik, mint azt eddig gondoltuk. Mert az emberben mindig ott volt annak a kísértése, sokszor fájdalma, hogy na jó, esetleg én a jót teszem, csepp a tengerben. Ugyan már, mit számít az a jó, amit én teszek? És az ember körbenéz, és azt mondja, most mit, ettől mi lesz jobb? Nem számít az ember annyira kicsi, hogy az a kicsi jó, amit az ember megtesz, ugyan már. Jézus föltámadt és fölment a mennybe, ettől kezdve a legapróbb jónak is, ami a mi tudatos döntésünk következménye, a jelentősége óriási. Ezt egy egyszerű gondolatba hadd hozzam még ide. A háború szörnyű, a háború rossz. És az ember küzd, mi is küzdünk. Nap-nap után különböző hullámzásokban, néha nagyon, néha kevésbé, eltávolítjuk magunktól, hogy ne nyomasszon bennünket, akkor közel jön hozzánk, hogy mit lehetne csinálni. Ugye, és az ember akkor itt van, hogy hát ez szörnyű és rossz úgy, ahogy van. És az ember akkor megpróbálja megtalálni, hogy akkor mi a háború értelme, akkor mi ennek az értelme. De a háború rossz, nem kell, hogy bármiféle értelme is legyen. Sőt, egészen nyilvánvalóvá mondhatjuk azt, hogy a háborúnak nincs értelme, szörnyű úgy, ahogy van. Mi az ember nagy lehetősége? Ha már van háború, hogyan tudok értelmes életet élni? Nem kell megtalálnunk a háború értelmét, remélem, nincs neki. De az ember az a valaki, mert Jézus föltámadt és fölment a mennybe, hogy a háború kellős közepén is tud úgy élni, a saját személyes döntésével Jézus mellett, hogy az egy értelmes emberi élet lesz, akármiféle rossznak az özönében is. És az embernek pont ennyi a dolga, mert ebből már rengeteg minden fog következni. A következő megfontolásunk az, hogy most itt egy picit végigvenném azt az öt tételt, amiről Jézus beszél, a jeleket. Na, hogy vagyunk akkor ezekkel a jelekkel? Hogy érvényesülhet az életünkben? Azt mondja először még úgy bevezetésként, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Szörnyen hangzik, de utána már nincs tovább ragozás, hogy és akkor így, meg úgy, meg... Ez miért fontos nekünk? Azért, mert ebben az van, nekünk a dolgunk élni a jót elsősorban, Jézushoz tartozni, annak a gyümölcseit teremni, és így is mondhatnám, van az a rossz, amivel nekünk nincs dolgunk. Egyszerűen nincs vele dolgunk. Van az a rossz, amivel kapcsolatban az ember azt mondja, én nekem a jóval van dolgom, és ezzel a rosszal egyáltalán nincsen dolgom. Olyan megrendítő volt nekem egy riportfilm, Teréz anya nővéreivel és Teréz anyával készült a műsor. Egy héten keresztül a forgatócsoport nézték és filmezték, hogy él Teréz anya és a nővérek. Egy hét után a riporter oda ment Teréz anyához, és azt mondja, hát Teréz anya, amit ön meg a nővérek csinálnak, az döbbenetes, hogy a szegények legszegényebbjeivel, hát ez megrendítő. Majd a riporter azt mondja, de azért azt is észrevettük, hogy a nővérek hetente egy nap nem dolgoznak. Hogy azon a napon csak imádkoznak, énekölgetnek, sétálgatnak. És a riporter a következőt kérdezte Teréz anyától. Azon a napon nincsenek szegények? Teréz anya a következőt válaszolta, de. Amikor a nővérek énekelnek, imádkoznak, pihennek és sétálnak, azon a napon is vannak szegények, nem az ő szegényeik. Mert ha a nővérek heti hat nap hajnaltól éjszakáig dolgoznak, hetedik nap nem az ő szegényeik. Hogy az ember Jézus nyomán úgy teheti a jót, hogy közben szabad lélekkel azt mondhassuk, megvannak a határaink, megvannak a korlátaink, megvannak a gyöngeségeink is, megvan a tólig, az erőnk is véges. Tehát van az a rossz, amivel nekünk már nincsen dolgunk, és van az a jó, amivel viszont biztos, hogy van dolgunk. A következő, ezt mondja Jézus, hogy ördögöket fognak kiűzni. Na most van az a rossz, amivel kapcsolatban az ember, ha már Jézus föltámadt és fölment a mennybe, semmi más dolgunk nincs, egyszerűen csak elegánsan azt mondjuk, takarodj sátán. Egyszerűen csak azt mondjuk, ezzel a rossz, hogy semmilyen módon nem kívánok kapcsolatban lenni, takarodj tőlem. Alkoholbeteg testvéreink ennek a mesterei. Mert azok az alkoholbetegek, akik nem isznak, ők egyáltalán nem csak úgy képesek a jó mellett lenni, hogy nem isznak, hanem az azt is jelenti, hogy meg kellett változtatni az életmódjukat, hogy el kellett távolodniuk azoktól az ivócimboráktól, akik még őt kísérthetnék. Azután lehet, hogy attól a környezetből is ki kellett menteni magukat, ahol minden arra emlékezteti őket, hogy lehetne itt inni is. Egy száraz alkoholista, annak a zsenie, hogy mit jelent, hogy van az a rossz, amivel az ember egyáltalán nem áll neki harcolni, hanem bölcsen azt mondja, hogy takarodj tőlem, amilyen messze csak lehet. És hogy én elmegyek tőled olyan messzire, amilyen messzire csak lehet. Hogy éppen az érett szenvedélybeteg, aki nem iszik, tudja azt, ha ő most elkezdene az alkohollal harcolni, már abban a pillanatban, ahogy úgy döntött, hogy elkezd harcolni, már veszített. Tehát van az a rossz, amire az ember csak azt mondja, takarodj tőlem messzire. A következő, azt mondja Jézus, hogy új nyelveken fognak beszélni. Mi ez, hogy új nyelveken beszélni? Hát jön pünköst, hát tudjuk, hogy a nyelv zavar, ahogyan az ember eltávolodik Istentől, és már nem értjük egymást, és már bántjuk egymást, és már most nem is akarom tovább mondani. De egy történetet hadd mondjak el ide, mit jelent az megtanulni egy nyelvet? Például mit jelent az? Fahidi Éva, 80 évesen is holokauszt túlélő, 80 évesen is a színpadon áll és táncol. Megírja az élet történetét egy vastag könyvben, és odaadta a felnőtt unokájának. És az unokájának azt mondta, unokám, hát olvasd el, légy szíves ezt a könyvet, mert én azt szeretném, hogy legalább ti a család tudná azt, hogy velünk mi történt. Mindig, mikor találkozik az idős nagymama a felnőtt unokájával, kérdezi, hogy na unokám, olvastad? És a felnőtt unokája rendre a következőt válaszolja. Jaj, nagyi, még nem. De mindjárt belekezdek. Jaj, nagyi, már belenéztem. Végül az unoka a következőt mondja a nagymamájának. Nagyi, én ezt a könyvet sose fogom elolvasni. Nagyi, én nagyon szeretlek téged, de mi már nem vagyunk az a nemzedék, aki vastag könyveket olvas. Nagyi, én szeretlek, de ezt nem fogom elolvasni. És most történik valami. Fahidi Éva, túl a 80-on, nem megharagszik az unokájára, hogy őt bekebelezze az a sértettség, vagy az a bántottság, vagy az a, nem is mondom tovább, hogy a nagymamájával, hogy ennyire nem képes az unokám, és a... hanem mit csinál? Legközelebb, mikor jön az unokája, azt mondja neki, kisunokám, van neked fél órád? Azt mondja az unokája, na ja, persze, hogy van fél órám, hát egy órám is van. És leül a kisunoka, és azt mondja a nagymama, kényelmesen ülsz? Igen. És a nagymama beáll a szoba közepére, és az unokájának eltáncolja Auschwitzot. Azt mondja Fahidi Éva, hogy én táncoltam, és táncoltam, hogy mi történt velünk, és láttam, hogy már sír az unokám, és aztán táncoltam tovább, és akkor már láttam, hogy az egész teste, hogy rázkódik a zokogástól, és tudtam, hogy most már mellette van a helyem, ezért gyorsan befejeztem a táncot, oda ültem mellé, és jószorosan átöleltem. És tudtam, hogy már tudja, hogy mi történt velünk. Lehetséges, hogy az örömhír hirdetése nem is szavakkal történik, hanem például tánccal, vagy cselekvéssel, és nem is akarom tovább mondani. Az ember számtalan nyelven megtanul beszélni, és ezen a számtalan nyelven, amin képesek vagyunk most már megtanulni beszélni, tudunk valamit közvetíteni abból, ami a küldetésünk. Ezért nem megsértődünk, ha valaki nem beszéli az egyház nyelvét, vagy az egyházias nyelvet, hanem majd megtanuljuk az ő nyelvét, hogy az ő nyelvén is el tudjuk mondani az örömhírt. A következő, hogy azt mondja Jézus a következő jelnek, kígyókat vehetnek a kezükbe. Van az a rossz, amit az ember egy életen keresztül kézben kell, hogy tartson, mint valami mérges kígyót. Az ember ezt a rosszat a kezében tartja, és kontroll alatt tartja, és nem engedi, hogy ez a kígyó őt vagy mást megmarjon. Pár nappal ezelőtt odajött hozzám egy hölgy egy előadás után, és a következőt mondja. Azt szeretném öntől kérdezni, hogy én bennem rengeteg indulat dúl, meg rettenetes szörnyűségek, hogy lehet ezzel valamit csinálni? Annyira jól esett nekem, hogy a következőt mondtam neki. Az biztos, hogy lehet, és hogy ha te igazán akarsz ezzel kapcsolatban valamiről tudni, olvasd el Batthyány Stratmann László életét. Főképp azért, mert boldog Batthyány Stratmann László élettörténetét, ha elolvassuk, abban az is benne van, amit a felesége tudott róla. Azért van az, amit az embernek csak a férje meg a felesége tud a másikról, és anélkül sosem teljes a kép. Elolvassátok Batthyány Stratmann László életét, ott benne van, hogy a felesége pontosan tudta, hogy boldog Batthyány Stratmann László egy rettenetes természetű férfi volt, akit egyébként gimnáziumban az érettségi előtt kirúgtak a gimnáziumból, pedig egy Batthyányit azért gondolom meggondolták, hogy kirúgják-e vagy nem, de őt azért csak kirúgták. És azt mondja a felesége a férjéről, az én férjem úgy élt évtizedeken keresztül, és gyógyította a szembetegeket, hogy senki nem gondolta volna, hogy egyébként milyen egy robbanékony, egy indulatos, egy... hogy a Batthyány Stratmann László évtizedeken keresztül kezébe tartotta a mérges kígyót, és nem engedte, hogy az megmarja őt vagy másokat. A következő, hogy betegek pedig meggyógyulnak. Ez az utolsó. A betegek pedig meggyógyulnak. Vagyis, hogy nem a betegségé az utolsó szó, a betegek meggyógyulnak. És olyan érdekes, amit egészségügyi világszervezet mond, ez pedig mi, hogy az egészség nem egyenlő a betegség hiányával. Ezt el tudjuk mondani másképpen is. Minden további nélkül lehetünk betegek, és élhetünk egészséges életet. Akármilyen nagy betegséggel az ember élhet egészséges életet. Az utolsó pillanatunkig ez lehetséges. Miért? Pontosan ugyanazért, amiért miután Jézus meghalt, de föltámadt és fölment a mennybe, az üdvösségről a következőt mondjuk. Most már pontosan tudjuk, hogy nem a tökéletesek üdvözülnek. Most már egészen nyilvánvaló, hogy az üdvösségre a gyarló és bűnös ember van meghívva. Magyarán szólva, a bűnösök üdvözülnek. Tehát a tökéletesség nem föltétele az üdvösségnek, ahogyan a betegség hiánya nem föltétele, hogy nagyon szép és egészséges életet éljünk. És ezért a záró mondat így szól, hogy persze azért úgy igaz ez a mondat, hogy a bűnösök üdvözülnek, hogy az egész mai beszéd összefüggésében tudjuk, azért az egyáltalán nem mindegy, hogy mi a viszonyunk Jézussal, és mi a viszonyunk a rosszhoz.